Szeretettel köszöntünk mindenkit, megengedik leülnénk, mert így kényelmesebb lesz. Jézusról énekelt a szövetségzenekar. Igazából, ahogy ők énekelnek, annál többet, nagyon nehéz a kultúráról beszélni, hiszen ugye azt mondják, ők tanítottak most minket Jézusról, hogy az a jó tanár, aki igazán hisz abban, amit tanít, hát az arcukra kell nézni, és látszik, hogy ők hisznek ebben, tehát fantasztikus volt őket hallgatni. Pál úr János barátommal ma a kultúráról és a médiáról fogunk beszélgetni. Talán kicsit különös lesz, hogy ilyen beszélgetős formában szeretnénk mi is Jézusról bizonyságot tenni, miközben sok egyébről szólunk. Én amellett, hogy újságíró vagyok, a Heti Válasz vezető szerkesztője, a Fasori gyülekezetnek vagyok a tagja, iskolaügyi gondnoka, presbitere, és még amikor a Magyar Nemzetben dolgoztam, volt az talán már 20 éve is az az eset, amikor azzal a feladattal bíztak meg, hogy egy fiatal, tehetséges orgonaművésszel készítsek egy interjút. Ez az interjú, ez össze is jött, a Visegrádi utcában nem is olyan nagyon messze találkoztunk Jánossal, és máig emlékszem, hogy nagyon érdekes volt, hogy hát én próbáltam őt ugye munkáról, karrierről, művészi karrierről faggatni, meg előmenetelről, stb. És valahogy mindig oda lyukadtunk ki, hogy hát igen, igen, ez nagyon szép, de hát az orgona művészet és az a hivatás, ami benne van, az igazából szolgálat, és ő Isten szeretné dicsőíteni. És hát nekem ez akkor nagyon feltűnt, máig emlékszem erre, és hát azt is meg kell vallanom, hogy nem annyira értettem ezt én akkor. Nem tudom, hogy János, te hogy emlékszel erre, később az esküvőnkön is orgonáltál, és aztán ti Párizsba utaztatok, mi pedig itthon éldegéltünk, és egyszer a két család összejött egy estére. Emlékszel erre az estére?
Erre az időszakra önmagában nagyon emlékszem, ez egy kiemelt időszaka volt az életünknek. A mi családunkban a párizsi időszak előtti évekről beszélünk, és a párizsi időszak utáni évekről beszélünk. Ez egy időszámítás választóvonal, és ez a Magyar Nemzetes cikk, amit Marci említett, ez pont a hazajövetelünk időszakára esett. Én ezt megelőzően, hogy ezekben az években 10 évet tanítottam a második kerületi zeneiskolában, ahol van orgonaoktatás, és mint egy vízválasztó, ez az 1997-es év, 98-as év, ebben minden megváltozott. Hazajöttünk Párizsból, és engem egészen csodálatos módon fölkértek, nem is számítottam rá, meghívtak a Fasori Református Templom orgonistájának, és fél év múlva a Zeneakadémia tanárának. És azóta már 11 éve tanítok a Zeneakadémián orgona főtanszakot és improvizációt. És valóban nagyon élesen emlékszem vissza arra a riportra, Marci kérdéseire, és arra is, hogy minket tulajdonképpen ez a Magyar Nemzetes cikk hozott újra össze, majd utána a gyermekeinknek a Julianna iskolába való plantálása. És
hát a Zeneakadémia, ahol azért udvaroltam egy kicsit, és ott azért Jánossal találkoztam.
De nem nekem udvaroltál. Marinak, Marci feleségének az évfolyamtársa voltam. Együtt végeztünk egy évfolyamon. Már 18 éve diplomáztunk. És nagyon élesen él bennem az a találkozás, amikor ti a Julianna iskoláról kérdezgettetek. És nagyon egyértelmű volt legalábbis a mi számunkra, hogy ti gyülekezet felé érdeklődő emberek vagytok, de az is világos volt, hogy a az egyházi iskola mást jelent számotokra, vagy még más motivációitok vannak, inkább tradíció, meg inkább valami szépet kerestek. És ez nem is volt így baj, nem is ítéletképpen mondom, nem is akartunk benneteket feltétlenül megtéríteni, de aztán olyan nagyon éles lett az a különbség, amikor megtérésetek után egy nyelvet tudtunk beszélni, és számomra azóta is ez szemlélteti azt a csodát, ahogyan mi emberek nem tudunk erővel és beszéddel Istenhez vezetni bárkit, de Isten megteszi az ő csodálatos módjain, és tulajdonképpen most csak annyit azt foglaltam össze, hogy már ebből a néhány kis bekezdésből is, hogy hiszem és vallom azt, hogy az életünk, az életem összes szálát Isten rendezte úgy, hogy az ő ajándékaként vehettük el, élhettük át, és emlékezhetünk vissza.
Ez így van, de persze mi nem magunkról szeretnénk beszélni, hanem arra szeretnénk mutatni, hogy hogyan tudunk mi a kultúra és a média világában hívő emberként forgolódni, mozgolódni. Én is elmondhatom, hogy meg volt komponálva minden az eddigi életemben. A Heidelbergi KT 32. kérdése így szól, miért hívnak téged Krisztusról keresztjénnek? És az egyik válasz az, hogy azért, hogy nevéről én is vallást tegyek. Ezt kicsit talán profán a dolog, de úgy is lefordíthatjuk, hogy ez a válasz, ez valósággal újságírásra szólít fel. Tehát, hogy harcolni szóban és írásban az ő nevéért. Hirdetni az evangéliumot. Tehát ez egyfajta küldetés. És azt gondolom, hogy abban mi itt Magyarországon keresztény emberek viszonylag gyengék vagyunk, hogy azt nem értjük meg, hogy igenis hangoztatni kell a véleményünket. Ugye szoktak állandóan ezzel a szlogennel jönni, hogy a hit az magánügy, meg mindenki otthon imádkozzon, meg mindenki intézze el magában. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos tévedés. Azt gondolom, hogy nekünk keresztény embereknek ki kell állnunk, és a véleményünket el kell mondani. Hát egy újságírónak ez adott, tehát nekem a szakmám ez és ez gyakorolhatom. Természetesen a világi médiában ez nem ilyen egyszerű. A keresztény médiában könnyű, az viszont ugye nem olyan nagy terjedelemmel jelenik meg. Viszont lehet képviselni a hívő életet egyenes beszéddel, mértéktartással, egyáltalán az életemmel. Te, János, mennyire érzed magad így mondhatom, hogy a kultúra nagykövetének?
Foglalkozásom alapján nyilván engem besorolnak a kultúra követének, és hát én sem húzhatom ki magamat ez alól, de szerintem minden ember annak az ügynek a követe, amiről az egész élete szól. Kérdés az, hogy szól-e valamiről a személyes életünk, az életvitelünk. Az én esetemben, hogyha visszaemlékszem mondjuk korábbakra, mint amikről most itt élményeket már indításképpen felhoztunk, nem is volt olyan egyértelmű, hogy én a kultúra követe leszek. Valahogy otthonosabban mozogtam a reáltárgyakban, az iskolában is. Amit a művészetekről impulzusok értek, azok legalább annyira riasztóak is voltak, mint amennyire biztatóak. Azonnal nem gondolkoztattak el abba az irányba, hogy a művészetnek szenteljem az életemet, vagy én magam is művész legyek. Az orgona persze mindig is érdekelt. Emlékszem, nagyon riasztott engem egy Kocsis Zoltánnal készült riport, amit 6-7 éves korom között láthattam a tévében, amiben az a rettenetes sok gyakorlás az úgy elvette a kedvemet a zenei pályától, hogy évekig szóba se jött, még gondolatba se. De aztán voltak jó élményeim is, mert szintén azokban az években a 12. kerületi zeneiskolások, tehetséges zeneiskolásoknak a szereplése, olyan mélyen beleimpregnálta, vagy belém impregnálta azt a lehetőséget, hogy ha van mivel, van tartalék, van a tarsajában az embernek valami, egy művésznek egy jól felkészült darab, akkor az a nyugodtan álljon ki a pódiumra, és valami egész különleges dolognak érzem azóta a pódiumra kiállni, és elmondani az embereknek, vagy eljátszani az embereknek valami olyasmit, ami engem is lenyűgözött.
Mit lehet ma közvetíteni a kultúrával?
Hát én úgy gondolom, hogy a kultúra és a hit egyáltalán nem állnak messze egymástól. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de én amikor kultúrát mondok, akkor zenét is mondhatok egész nyugodtan. A zene az, és az a területe a zenének, amit én különösen felfedeztem, az nagyon sok ember előtt legalább annyira ismeretlen, mint a hitigazságok az emberek előtt. Úgyhogy én szerintem így önmagában a kultúra vagy a zene valami olyasmit közvetít az emberek számára, hogy létezik valami más is, mint amit anyagi igazságokkal, közgazdasági fogalmakkal körül lehet írni, és amiről szól az életünk, amit a bőrünkön tapasztalunk. Hát önmagában ilyen értelemben nagyon szívesen vállalom föl a kultúrának ezt a közvetítő szerepét, de én úgy érzem, hogy nem állnék meg itt. Éppen a hit és a zene közötti sok hasonlóság miatt a zenét különösen alkalmasnak találom arra, hogy egy vezérlő eszköz lehet az embereknek, az emberek számára az ember és az Isten közötti közvetítésben segíthet, de én úgy érzem, hogy nem csak ilyen elvont fogalmakkal lehet ezt megragadni, hanem ha én kiállok a pódiumra, én az egész életemet oda viszem a pódiumra. Nem csak az történik egy pódiumon, hogy jól felkészült módon előadok egy darabot, és szeretném meggazdagítani az embereket mindazzal, ami abban engem lenyűgözött, hanem ki nem mondott dolgok is történnek a pódiumon. Olyan is elhangzik láthatatlanban, ami szavakkal nem hangzik el. Olyan is van, hogy templomban egy koncert előtt felolvasnak az életrajzomból valamilyen adatokat, azért, hogy tudják az emberek, hogy kit hallgatnak, és akkor én már ilyenkor az orgonapadon ülve már mindig arra gondolok, hogy Istenem, ezt is neked köszönhetem, ami most itt mind elhangzik. Tehát a zenét úgy érzem, hogy semmiképpen nem végcélnak érzem, egy félúton érzem az ember és a láthatatlan világ között.
Azt hiszem, hogy ez egy gyönyörű kép, ez nekem nagyon megragadott, mikor ezt Jánostól először hallottam, és ez valóban így van, ezt mondjuk meg tudom erősíteni, amikor vasárnaponként halljuk az ő orgonajátékát, vagy egy hangversenyen, tehát ez valóban így van, hogy az ember közelebb érzi magát Istenhez, ha őt hallja orgonálni. Kultúráról beszélve, ugye a mai témánk az a válság, az egyik része. Hát erről 4 órát tudnék beszélni, de hát most van rá mondjuk 5 percem, vagy 10 percem. Ugye azt sokat halljuk, mindenhonnan ömlik, hogy a kultúra válságban van, úgy nagy általánosságban válságban van. Én azt gondolom, hogy nem is az az érdekes, hogy válságban van. A tragédia az inkább az, hogy ma azért pusztulnak az értékek, mert nincs, aki befogadja őket. Nem kellenek a ma emberének. Valaki kínálja, gondoljanak bele, ha valaki kínálná önöknek az általa készített szép dolgokat, és elutasítóak lennénk. Ugyanez megy tulajdonképpen nagyban. Gondoljunk arra, hogy az egész világirodalom azért arra született, hogy elolvassuk őket. Tehát nincs az az író, vagy az a költő, aki kifejezetten a fióknak írná a műveit. Hát ehhez képest nem nagyon olvasunk például. a közönség is romlik, mondjuk, hogyha a zenénél maradunk, a sznobériánál maradjunk például, hogy egy apróság. Magyarországon például olyan nem fordul elő, hogyha bemutatnak egy operát, és az a ott ülőknek nem tetszik, akkor kifütyülik. Netán megdobálják krumplival, mondjuk. Hát mondjuk ma ilyet már nem csinálnak, de régen csináltak egyébként. Paradicsommal és krumplival is próbálkoztak. De például Bécsben ilyen nem fordulhat elő. Tehát Bécsben kifütyülik azt az operát. Én azt nem értem, hogy Magyarországon miért nem fütyülik ki. Tehát mindenki ül a nézőtéren, és úgy kedvesen tapsol. Ez azt mutatja, hogy a sznobéria is végtelenül nagy. És hát ugye a pénz. Ahogy a sportban is, azt is halljuk sokat, hogy a sport mennyire elüzletiesedik, a foci, stb. A kultúrában is ugyanez zajlik, egyre ez uralkodik. Nem annak a művésznek lesz hanglemeze, aki mondjuk megérdemelné a kulturális teljesítménye okán, a zenei teljesítménye okán, hanem egész egyszerűen annak, aki megfizeti például. Tehát én konkrétan tudok olyan művészembert, aki fölhívta a Hungarotont, azt mondta, hogy mennyibe kerül egy lemez, azt mondták, hogy 1 millió forint, oké, akkor ő lefizette az 1 millió forintot, és akkor a Hungaroton boltjaiba szépen lehet kapni az ő lemezeit, és mindenki azt hiszi, hogy hát ez micsoda nagy művész, a másikról meg, mivel annakinek nincs esetleg lemeze, nem is hallotta a nevét, vagy nem ismeri. Vagy mondjuk egy hangversenyterembe gondoljunk bele, hogy mennyire üzleti alapon kell működni egy hangversenyteremnek. Igazából a médiánál akartam megjegyezni, hogy évente Magyarországon, és most, hogy jó számot mondjak, igen, 200 milliárd forint a média piacnak a hirdetési, tehát a reklámpiac, az 200 milliárd, hogy mondják, ez forog. 200 milliárd forog a médiapiacon. Most arra gondoljunk bele, hogy mondjuk a művészetek palotája éves költségvetése az nem éri el most azt hiszem a 4 milliárd forintot. Tehát lehet, hogy ebben van demagógia, és én nem tudom, de nem is érdekel. Engem azért ezek a számok elborzasztanak. Tehát magyarul üzleti alapon működik ma már a kultúra is sok tekintetben, és ez óriási baj. János, te miben látod a kultúrának a válságjeleit?
A zenét úgy általánosságban az Istenre mutatás nagy lehetőségeként értékelem én, mint hívő ember. Hát ezzel nem mindenki így van. De úgy gondolom, hogy ha az Istenre mutatás küldetésétől megfosztjuk a zenét, akkor visszamarad egy világ, ami egyáltalán nem szimpatikus egyikünk számára sem. Visszamarad a teljesítmény, a versengés, a kritika, a lenézés, a bohém élet világa, a bármiáron karrierépítés világa, az emberi erőből való előrejutásnak a világa, és ez így általában nagyon szomorú kép, ezt nevezném így általánosságban a zenei világ válságának, de ezt én azt hiszem ki is terjeszthetnénk bármilyen foglalkozásra, vagy bármilyen szakmai világra, szakmai körre. Emlékszem egy nagyon híres zongora művész mondatára, Sebők György mondta azt, ez egy elég drámai pillanat volt, hogy pont ez a betegségében hangzott el ez a mondat, pont most kell meghalnom, amikor már tudnék úgy zongorázni, ahogy szerettem volna. És ez nagyon megdöbbentett engem ez a mondat, mert az ember valahogy a halála környékén mégiscsak a legfontosabbal kell, hogy foglalkozzon. És most mindenféle ítélet nélkül nekem az a hiányérzetem van ebben a mondatban, hogy a legfontosabb nincsen benne. És az örök életre való mutatás, az örök élettel való foglalkozás hogyan említhető egy lapon azzal, hogy már tudok úgy zongorázni vagy orgonálni, ahogy szerettem volna. Ez kétségkívül egy életen át tartó harc az előadó művészek számára, hogy egyre élesebben kialakul bennük az elképzelés, hogy hogyan kell jól játszani. Az előadó művészetnek ez is a nagy lehetősége, hogy kicsiben, nagyban meg lehet fogalmazni a tökéleteset, a tökéletes mikrokozmosz, tökéletesen leírhatom a világomat, tökéletesen megfogalmazhatom a zenében a matematikai összefüggéseket, és hát ez egy nem titkolt dolog, hogy ezzel végül is a tökéletes Istenre lehet mutatni. Számomra ez egy nagy üzenet. És úgy érzem, hogy mindenhol ez kellene, minden szakmának ez kellene a vonat alatt lenni a sínnek. Úgy érzem, hogy ha valaki azt mondja, hogy a legfontosabb az, hogy úgy zongorázzak, ahogy szerettem volna, akkor megy a vonat tovább olyan terepen, ahol elfogyott a sín. És a feltétele nincsen meg annak, hogy eljussunk az örökké valósághoz. Aztán a válságjeleknek érzem azt is, hogy feltétlenül csomagolni kell, minden áron csomagolni kell dolgokat, el kell adni a dolgokat, az eladhatóság határozza meg a művészvilágban és a kultúrában is a sikert és az értéket. Elég torzító ez a fajta értékítélet. És ami nekem különösen is fáj, az, hogy egy kis hazugság, vagy egy nagy kis nagy hazugság is mindig kell, ha az életrajzomat megírom, nem a magaméről beszélek, de szembetűnik az, hogy az életrajzokban olyan sok nagyot mondás van. Tessenek elolvasni egy-egy ilyen koncert ismertetőben egy életrajzot, és erről szól körülöttünk a világ. Aztán az is fájó pont számomra, és ez a válság jelei a kultúrában, hogy az a show, ami nem felkészült embereknek a teljesítményét mutatja be, ez látható a képernyőn, az lepipálja az értékes műsoroknak a nézettségét. Aztán a politika rossz befektetésnek érzi a kultúrát, nem lát perspektívát benne. Ez a zenére is érvényes. Én magam a munkám során nagyon gyakran tapasztaltam az elmúlt években, most már lassan az elmúlt 10 évben, a fasori orgona építése közben, hogy milyen nehéz érvelni amellett, hogy orgonára szükség van. Nehéz érvelni a világban is, az önkormányzatnál is, a politikusoknál is, és nehéz érvelni az egyházban is. Valahogy ez nem egy evidencia, hogy hangszer kell, és nem is akármilyen. És ez is egy válságjel, hogy erőmet megfeszítem, akkor sem tudok elhozni, amire rából intanak, hogy na most már értjük, hogy miért kell pénzt adni, vagy miért szükséges pénzt félretenni ilyen célokra. És anélkül, hogy most itt az egyházat így globálisan bírálnám, úgy érzem, hogy a templomon belül, az egyházon belül szerénységnek hívják azt, hogy igénytelenek vagyunk, vagy nem tűzünk ki ilyen célokat, hogy orgonára legyen pénz. És egy utolsó konkrét válságjelet is felsorolnék. Ez is egy fájó pont. Magyarország legjobb egyházi gimnáziumi kórusa tagjai szélednek szét a szemünk láttára. Több évtizedes, ragyogó és másokat meggazdagító éneklés és kórus munka után, és még arról a helyről is kitették őket, ahol próbáltak. Úgyhogy összefoglalva, ezek elszomorítóak, ezek a válságjelek, de ezt emelném ki belőle, hogy leginkább az Istenre mutatás küldetésétől van megfosztva a zenei világ.
Én a sebők gondolathoz csatlakoznék. Ugye ez azért is egy óriási tévedés, mert hát tudjuk, hogy legalábbis a Biblia lapjairól az van előttünk, hogy a mennyországban, a mennyben a zenének ott van a helye, és ott igen komoly szerepe is lehet. Hát ezt meg fogjuk tapasztalni, és tudni fogjuk. Tehát Sebők György óriási tévedésben van. A másik nagyon fontos gondolat szerintem, hogy az igazi művészet, az igazi érték, az egyértelműen Istentől ihletett, azt gondolom, tehát örök. Tehát örök, nincs mese. Tehát miközben mi itt nagy szkeptikusan elmondjuk a válság jeleit, és valami szörnyű képet festünk fel a kultúra jövőjéről, azért azt vigyük haza, hogy az igazi érték az... az Istentől kapott ajándék, és az bizonyára örök. Van egy brit zenekritikus egyébként, egy ilyen fenegyerek, Norman Lebrechtnek hívják, aki már több könyvet is írt arról, hogy hogyan megy itten tönkre a világba a komoly zene, és elüzleti esedik, és elhagyja a közönséget. Ugye én is erről beszéltem az előbb, tehát most pont az ellenkezőjét szeretném mondani, hogy ugyanakkor, miközben ezt jó, ha konstatáljuk, és ezzel ellen harcolunk, azt gondolom, hogy nem fog. Tehát lesz közönség, és lesz komoly zene is. Néhány szót azért a médiáról. Hát a média az ördög egyik kedvenc fickándozó helye, fegyvere, a világi média. Ugye a médiának régen az volt a szerepe, hogy tájékoztasson, illetve dokumentáljon, mondjuk ez a két fő szerepe van. Ma láthatjuk jól, hogy teljesen más irányt vett ez a szerep. Ma a szórakoztatás, és azt is kimondhatjuk, hogy egyfajta kábítószer gyanánt működik a média. Én azt gondolom, és azt is látom, tapasztalom, hogy itt egy frontharc folyik, szellemi erők harca, ugyanúgy. A média az hatalom, ezt is jól tudjuk, és az újságírás valamilyen szinten, főleg a politikai újságírás, az igencsak közel áll a politika csinálás műfajához. És hát ugye nem véletlen az, hogy míg mondjuk a heti válaszból mi hetente eladunk körülbelül 25 ezer példányt, addig mondjuk az egyik jól menő bulvárlapból naponta megvásárolnak az emberek mintegy 200 ezer darabot, és erre nem sajnálják a pénzt. Ronda és finom volt az a reklám, aztán valamelyik csokinak. Hazug, káros, perverz és finom. Ez a bulvárnak a világa. És hát szerencsére ebben a világban nekem nem kell helyt állnom, és azt gondolom, hogy keresztény embernek nincs is ott helye. A másik nagyon fontos dolog az, hogy a sátán nagyon ügyes, és az egyik legfőbb eszköze, hogy olyan mennyiségű információt zúdít ránk, tehát a média olyan mennyiségben zúdítja ránk az információt, zömmel feleslegeset, hogy a mai ember az teljesen elbizonytalanodik az életnek a kérdéseibe, de a legalapvetőbb kérdésekbe is elbizonytalanodik. Tessék kipróbálni, hallgatni mondjuk reggel a rádiót, és akkor elmondják A csoport képviselői, hogy mi a helyes megoldás egy kérdésben, majd átadják a szót a B csoport képviselőinek, akik elmondják, hogy szerintük a homlokegyenest az ellenkező az igaz. És utána mi elmegyünk munkába, és azon gondolkodunk, hogy most akkor mi csináljunk? Olcsunk? Ne olcsunk? Ugye most, hogy aktuálisak legyünk a védőoltás kapcsán. Senki nem tudja megmondani, hogy most tényleg jó, ha beoltjuk az influenza ellen, vagy nem oltjuk be. Igazából nincs útmutatás erre. És itt jön be az, hogy Jakab levelében olvashatjuk, legyen a ti igenetek igen, és a ti nemetek nem. hogy ítélet alá ne essetek. Keresztény újságíróként Isten igazságát kell nekünk képviselnünk. Ez az igazság, ez néha igencsak messze áll a világi igazságtól, és az a jó, hogy nekünk van, ott van a Bibliánk, és az a jó, hogy mi ott kereshetjük a nagy kérdésekre a választ. Természetesen ezt senki ne úgy értse, hogy most akkor én a Bibliából fogom kiolvasni, hogy oltassam-e a gyerekemet, vagy ne oltassam. De egyébként adott esetben igenis, a Bibliában is kereshetem, hogy Isten milyen választ ad erre, hogy lépjek, vagy ne lépjek. Tehát az nagyon fontos, hogy az igeneink és a nemeink azok egyértelműek legyenek, és próbáljunk a Bibliából választ kapni erre. Újságíróként is ezt mondom, és ezt próbálom képviselni a médiában. De talán már túl sokat is beszéltem. Én azt szeretném Jánostól megkérdezni, hogy a kultúra válságán, illetve az ember válságán Isten váltsága hogyan segíthet?
Ezt a szójátékot, hogy váltság, ezt megtoldanám egy harmadik szóval, hogy kiváltság. Nagyon kiváltságosnak érzem magam a több szempontból is. Kiváltságnak érzem, és nagy ajándéknak, hogy hívő családban nőhettem föl. Ez egy másfajta megtérést hozott az én életemben, korábbit és más jellegűt, de megtérést, mint ahogy ez Marci és Marciék életében történt. De abban a családban, ahol felnőttem, nagyon konkrétan hangsúlyozták a szüleim a megtérésnek a fontosságát. És ez egy olyan dolog, ami mellett nem lehet elmenni. Gyerekfejjel sem lehet elmenni, és gyerekfejjel is nagyon kereken és konkrétan meg lehet érteni ennek a lényegét, hogy miért van szükség megtérésre. És így történhetett, hogy én elég korán 10 éves koromban átléptem ezt a küszöböt, már sok olyan reggelre ébredtem, amikor előző este az olyan gondolatok szorongattak, hogy mit fog történni velem, hogyha én most az éjszaka folyamán meghalnék. 10 éves korában jó dolgokról gondolkozik egy gyerek, de ez valóság. Ez a való világ, nem az, amit a tévében látunk. És Isten kegyelme, hogy ilyen korán megadta ezt az ajándékot. Aztán most nem akarok arról hosszan beszélni, hogy egy ilyen korai megtérés után aztán az első komoly hitharcom a pályaválasztásom megharcolása volt. Miért ad Isten ilyen harcokat? Fel is tettem ezt a kérdést, hogy miért kínoz Isten? Már mindenki tudja, hogy milyen pályára fog menni, csak én nem tudom. Milyen szégyen, meg milyen ciki. És visszatekintve azt látom, hogy Isten azért ad ilyen helyzeteket az életünkben, ilyen ciki helyzeteket, hogy legyen mit megharcolnunk. Ezek a harcok erősítsenek meg bennünket. És a válságban én úgy érzem, hogy az segít egyedül, hogy a megtérésen keresztül az ember 100%-osan tudja azt, hogy van egy mennyei atya. Van valamilyen, aki nincs másnak, vagy nincs minden embernek. A nem megtért embernek nincsen mennyei atya. És ebből az következik, hogy nem vagyok egyedül semmilyen fajta, semmilyen jellegű válságban. Aki ezt nem próbálta, az lehet, hogy önszuggesztiónak nevezi ezt. Aki próbálta, annak az élete bizonyítja azt, hogy ez egy igaz dolog. Milyen bizonyíték lehet erre egy zenész élete? Elég, ha csak azt a kérdést teszem föl, hogy ki volt a legnagyobb zeneszerző? Azt hiszem, ebben az egy kérdésben amatőr, laikus, profi, zenész, műkedvelő egyetértenek. Valószínűleg Johann Sebastian Bach nevét hoznák föl, hogyha csak egy nevet lehet említeni. éppen az a szerző, kérdezem én, akinek az élete a legegyértelműbben mutatott Istenre? Ő nem csak megmártózott az Istenre való mutatásban, abban, hogy alárendelje az életét és a munkáját, a művészetét, nem csak elérzékenyült, mint sok más zeneszerző, megkóstolja ezt az egyházi vonalat is, hanem tudatosan alárendelte az életét az Istennek való szolgálatnak, és én csak ezt az egy módot tudom bizonyítékként és érvként és válaszként felhozni arra, hogy a válságban az ilyen tudatos élet, az Istennek alárendelt élet segít egyedül.
És hát semmilyen válságból nem tudunk kijönni váltság nélkül, tehát ez is teljesen egyértelmű. Én is, amióta megtértem, egészen másképp gondolkodom egyébként az újságírásról is, mint ahogy korábban gondolkodtam, és nagyon érdekes, hogy mennyire lehet képviselni azt a fajta jézusi magatartást, jézusi gondolkodást, ami persze nem sikerül nagyon sokszor, de sok mindenben teljesen másképp lehet viselkedni. És olyan érdekes ez, hogy hát most ha a legalapvetőbb dolgokra gondolunk, ugye hazugság, sok hazugság olvasható sok helyen, ugye egyértelmű, hogy az igazságot próbáljuk képviselni. Vagy nem tudom, jártak-e már szerkesztőségbe, vagy hogy tudják, hogy mik zajlanak egy ilyen műsorkészítés alkalmával, vagy egy szerkesztőségben, ilyen állandó felfokozott, ideges hangulat uralkodik, és mindent azonnal, és most, és élőadás, és ez, és stb. Ez van. Nyilvánvaló, az ember a békességet próbálja képviselni. Rengeteg a hirtelenség, a hirtelen dolog, nyilvánvalóan a megfontoltságot próbálja képviselni. A kétségbeesés helyett a higgadságot, a trágár hang helyett, ugye ez is elég egyértelmű, hát vegyenek meg akár egy bulvár újságot, bármelyiket, és elég érdekes dolgokat találhatnak benne. Nyilvánvalóan a tiszta beszédet kell képviselni. Így mondanám, hogy a görbe beszédet, ez az egyik leggyakoribb eszköze a világi sajtónak, tehát amikor majdnem igaz, amit leír, egy kicsit nem egészen az, na hát ez a legjobb, tehát a görbe beszéd. Nyilvánvalóan az egyenes beszédet kell képviselni egy hívő embernek, és nyilvánvaló, hogy a gyűlölet helyett, ami azért omlik ránk, a szeretetet. És én mielőtt még az utolsó ilyen ellenpárt felhoznám, még úgy feltennék egy költői kérdést igazából magunknak, hogy tulajdonképpen azt halljuk, hogy válság van mindenhol. De engem nagyon foglalkoztat ez a kérdés, hogy igazából ez a válság, amiről hallunk, ez mennyire valódi válság, és mennyire egy ilyen virtuális válság. Szóval mennyi az, amit hozzátesz ehhez a válsághoz például a média. Az igazi válság az, ha nincs váltság. Ezt is tudjuk. Jézus keresztjén értelmetlenség van és halál. És ki jár jól azzal, ha azt súlykoljuk állandóan, hogy válság van. Egyébként már immunisak vagyunk a válságra. Tehát halljuk, hogy válság van, és már annyi válság van, és már akkora válság van, hogy már igazából teljesen mindegy. Hát gondoljunk a nagyszüleinkre például, vagy más helyekre, ahol mondjuk éheznek emberek, vagy akik háborúkat éltek meg. Tehát a mi válságunk is nagyon mély, de hát azért És ezzel most nem akarom mondani, mert nyilvánvalóan nagyon sokan kerülnek emiatt nehéz helyzetbe, és elveszíthetik az állásukat, sok szegény ember van, csak ezzel a nagy válságolással álljunk meg, hanem inkább mi keresztény emberek fölfelé mutassunk, és mondjuk azt, hogy váltság és öröm, azt hiszem éppen a mai igében is, a mai ige is arra szólít fel bennünket, hogy mindenkor örüljünk, és szüntelenül imádkozzunk. És ez az utolsó ellentét pár még, amit akartam mondani, az a sok beszéd, mert hogy ezzel is el vagyunk árasztva, tehát általában minden ötször annyira ki van fejtve, mint ahogy azt egy mondatban ki lehet fejteni. Ez egyébként a szerkesztőségben így is van, tehát minden cikket igyekszünk alaposan meghúzni, mert mindenki szereti túlírni a cikkeit. Sok beszéd helyett én azt gondolom, hogy a keresztény embernek a kevés beszédet is képviselnie kell, és akkor ez az a pont, amikor én azt gondolom, hogy mi be is fejeznénk. Köszönjük, hogy meghallgattak bennünket.
Köszönjük szépen.